Hát mint minden értékes dolgot, így a gabonaféléket is a közvélemény megpróbálja előítélettel egy olyan szempontból nézni, hogy miért ne fogyasszunk belőle. És ilyen erre mítoszokat építenek föl, annak ellenére, hogy a gabona szó eredetileg bőséget jelent, ez egy délszláv eredetű szó, jelenti a gazdagságot, tehát mindenféleképpen pozitív tartalmat hordoz, és kár lenne ennek az értékét csökkenteni azzal, hogy kitalálunk dolgokat. És megy is, igen. Tehát például ilyen mítosz, hogy a gabonafélék azok hiányos táplálkozáshoz vezetnek, hogyha ezeket fogyasztjuk. Az előbb ugye szó esett már arról, hogy a gabonafélék a mi táplálkozásunknak a alapjai, legalább 50-60%-ban a gabonafélékből kell felépítenünk a mi étrendünket, és ez hiányos. Majd erre kapunk választ a következőkben. Aztán súlytöbletet eredményez, hogyha valaki gabonafélét fogyaszt, és ezzel egészen odáig mennek, hogy még ki is iktatják a étrendből, mint ahogyan ez történik a paleolit táplálkozásnál is, eléggé lehúzzák a gabonaféléknek az értékét. És hát majd látni fogjuk, hogy milyen módon hat ez a mi egészségünkre, hogyha így gondolkodunk, hogy a súlytöbletünket a gabonafélék mellőzésével próbáljuk megoldani. Aztán a következő ilyen mítosz, hogy a gabonafélék cukorbetegséget okoznak a szervezet számára. Hát látni fogjuk, hogy az a mód, ahogyan eleink használták a gabonát, az még ebből a szempontból is segítség az ember számára, de erre részletesebben kitérünk majd. Hát két olyan dolog, és ez a felsorolás tükrözi azt is, ahogyan felépült ez az előadás, hogy ahogyan a élelmiszereinknek a összetételét tartalmazzák, ahogyan megyünk a vége felé, úgy csökken a téma hosszúsága is. És ez a két utóbbi téma, hogy a szermaradványok azok alkalmatlanná teszik az egészségünk érdekében való beépülését, a gabonafélékét, és ugyanígy a növényfertőzések is egy konkrét kockázatot jelentenek az egészség szempontjából. Tehát nézzük ezeket szépen sorba. Hogy megismerjük a gabonaféléket, ehhez segítséget ad ez a kis táblázat, és itt látjuk, hogy a gabonafélék azok bár alapjában véve a pázsitfűfélék családjába tartoznak, és egyszikűek, és itt találunk olyan gabonaféléket is, és azt mondja, hogy ez az, igen, tehát kétszikűek, vagyis nem pázsitfűfélék közé tartoznak, és ez a két csoport határozza meg most már az étkezéseinket, bár nem egészen van így. Iskolákban, amikor gyermekexpókat, egészségexpókat tartunk, akkor a legnagyobb megdöbbenésemre azért ez a fajta gabonaféle a köztudatban még nincs meg, majd mindjárt látjuk ezeket bővebben is, kicsit bővebben. Tehát nézzük a pázsitfűfélék, tehát egyszikűek pázsitfűfélék, és ide tartoznak a búza, rozs, az árpa, tritikálé, bár ez sincs annyira benne a táplálkozási rendszerünkben, de a rizs, kukorica, köles, és itt ugyancsak a cirok, könyfű, ragi, teft, vadrizs, ezek már kevésbé vannak, talán a reform táplálkozásban, natur táplálkozásban megtalálhatók. Tehát ezeket úgy többé-kevésbé ismerjük, búzaros, árpa, zab, ezek ismertek, rizs, kukorica, köles. De a kétszikűek közül a hajdina például, vagy az amaránt, bár ez is már ritkább, vagy a kvinoja, ezek sem találhatók meg. Ezek a keserű félék családjába tartoznak, például a hajdina. És nagyon élvezettel vizsgálgatják a kisgyerekek, amikor kezükbe adjuk ezeket a gabonaféléket. Lehet, hogy nekünk sem ártott volna elhozni, de olyan nagy lett volna már a csomagom, hogy ezt nem tudtam fölvállalni. Ezért elnézést kérek. Na nézzük tehát, hogy valóban hiányos táplálkozást eredményez-e a gabonafélék alkalmazása. Hogyha megnézzük ezt a táblázatot, akkor látjuk, hogy tekintélyes mennyiségű fehérjét tartalmaz. Tehát akár 14-15%-ban is megtalálható a gabonafélékben, és most már az álgabonákat, tehát a keserű fűfélék közé tartozó hajdinát is ide sorolva, megtalálhatók a fehérjék. Sőt, elég magas rostanyagot tartalmaz, és a kalória tartalma pedig ideális a szervezet energizálása szempontjából, tehát ebből elegendő energiát és megfelelő módon nyeri az energiát a tevékenységéhez és az élettani folyamatok segítéséhez a szervezetünk. Hogy a gabonafélékben megtalálható fehérjék, azok vajon elegendőek a szervezet számára, ezeket vizsgálhatjuk, méghozzá az anyatej és a búzának az összehasonlításával. De mielőtt ezt megtennénk a fehérjékről, még csak annyit, hogy fehérjebontó enzimek segítségével aminósavakra lehet bontani a gabonafélékben található fehérjéket, és ezek az aminósavak találhatók itt a táblázatnak a bal oldalán, és nagybetűvel jegyeztem, írtam rá erre a táblázatra azokat a gabonaféléket, amik úgynevezett eszenciális aminósavak, vagyis a szervezet képtelen előállítani, szintetizálni ezeket, és ezekből legalább 8-10 darab van, attól függően, hogy az életnek mely szakaszát vizsgáljuk, amikor szükség van ezekre az eszenciális aminósavakra is, és ezeket tehát nem tudja a szervezet előállítani. Hogyha nézzük ezt a táblázatot, akkor ami az anyatejben található aminósav, tehát ez a fehérje építő anyag, az megtalálható a búzában is. Következő táblázatot is megnézve. Talán csak annyi az eltérés, hogy különböző a mértéke. Hol kevesebb, hol több a búzában, de nyilván itt 100 g-ra vonatkoztatva, gondoljunk arra, hogy itt a búzából a 100 g mennyi száraz anyagot jelent, és az anyatejben mennyi száraz anyagot jelent. Tehát ahhoz viszonyítva itt már azért van egy kis eltérés. De hogy ezen hogyan is lehet segíteni, a szervezetünk ebben is csodálatos segítséget ad a mi számunkra, mert az úgynevezett nélkülözhetetlen aminósavakat a szervezetünk tudja pótolni abból a táplálékból, amit elfogyasztunk. És talán a legjobb példa erre az ezékieli kenyér, amelyet Isten ad az ő számára, hogy 40 napon keresztül tartsa fönn a szervezetének a megfelelő működését egészségesen és jó mentális képességekkel. Ott nem csak a gabonafélét találjuk meg ebben, a gabonaféléket is természetesen több, tehát nem csak egyféle gabonaféle, hanem többet is szerepeltet ebben, de megtalálhatók ott más fehérje források is, és erre is ki fogok térni azonnal. Ebben a táblázatban látjuk azokat a nélkülözhetetlen aminósavakat, amik mind szükségesek a szervezetünk számára, a növekedés gyorsító fehérjéket és a nélkülözhető aminósavakat látjuk még itt, amiket a szervezet tud előállítani, illetve a növekedő szervezetnek van szüksége elsősorban ezekre az aminósavakra. Meg kell ismernünk a táplálkozással kapcsolatban a biológiai táplálkozási érték fogalmát is, és vagy a tejfehérjét szokták alapul venni, most ebben a példánkban a tojást vesszük száznak, és ehhez viszonyítjuk a többi fehérje forrást, amiből ugye a szervezet tudja pótolni a önmaga számára szükséges aminósavakat. Látjuk, hogy a laktalbuminból, tehát a tejfehérjéből elég jól sikerül. Tehát a táplálkozási értéke kiváló, mert hiszen 4-jel meg is haladja a tojásét. A sajt már nem olyan jó. A marhahús elég jó, de a szójafehérje elmarad mögötte. Hal, burgonya, tej, rizs értékeit látjuk táplálkozási érték szempontjából, tehát ilyen biológiai értéket képviselnek ezek a fehérje források, hogy így mondjam. Ahhoz, hogy elegendő mennyiségben jussanak be az aminósavak a mi szervezetünkben, a szervezetnek társítania kell, illetve nekünk társítanunk kell egyes táplálék féleségeket, komplettálnunk kell azért, hogy rendelkezésére álljanak a mi fehérjebontó szerveinknek és újjáépítő szerveinknek a megfelelő fehérjék. Nézzük meg, hogy ennek a táblázatnak a forrása egyébként a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében kiadott, 2005-ben kiadott táblázat vagy anyag, amelyet az Országos Egészségfejlesztési Intézet adott ki, és ennek csak azokat a részeit vágtam ide a diába, amelyek a gabonafélékkel vannak kapcsolatban, tehát ahhoz, hogy teljes értékű módon jusson a szervezetbe minden aminósav, ehhez a gabonaféléket hüvelyesekkel, vagy pedig tej és olajos magvakkal lehet komplettálni. Tehát ez a kétféle, persze mondhatnánk még ide a zöldségféléket, gyümölcsöket is, hiszen anélkül sem elképzelhető egy-egy táplálkozási, vagy egy-egy ebéd sem, vagy reggeli sem, tehát ezek is segítenek a komplettálásban, a társításban. És ezek tehát biztosítják a szervezet számára azt, hogy ne legyen hiányos táplálkozásunk. A másik, ahol szerepel a gabonaféle, az a zöldségekkel való társítás, ahol dióféléket, tojást és gabonaféléket is tehetünk még a zöldségfélék mellé hüvelyesekkel és tejtermékekkel. Milyen táplálkozási értéket biztosít számunkra ez az összetétel? Tehát komplettálással egy számadat 36%-nyi tojás és 64%-nyi burgonya táplálkozási értéke az már 136-os lesz, tehát sokkal kedvezőbb a felnőtt számára, mint az anyatej. Nyilván a gyermek számára nem szabad ezeket még, a csecsemő számára nem szabad még ezeket adni. Vagy 70% tejfehérje és 30% burgonya 134%-os vagy 134-es értékű biológiai értéket képvisel, ugyanígy 75%-ban. Bocsánat. Tejtermék, illetve búzaliszt, vagy búzadarat, tejbegríz, vagy akár tejberizs is ide tartozhat. 125-ös értéket tojással, búzaliszt keverve 123, és így tovább, tehát a szója is egy elég szép értéket képvisel ahhoz, hogy ne betegedjünk meg, és ne történjenek a mi szervezetünkben defektek, problémák. Tehát a komplettálás az választ ad a mi számunkra arra a kérdésre, hogy vajon hiánybetegséget, legalábbis fehérje hiányát tekintve jelenthet-e kockázatot. Hát hogyha megfelelően társítjuk a táplálékainkat, vagy gabonaféléket, akkor nem jelent kockázati tényezőt. A következő ilyen probléma, mítosz a gabonafélékkel kapcsolatban a súlytöblet kérdése, hogy tehát el lehet hízni. Ha megnézzük az energiát adó tápanyagainkat, akkor a legkedvezőbbek számunkra a komplex szénhidrátok, amik a teljes gabonában találhatók, hiszen a fehérjével egyenrangú kalóriatartalmat biztosít, a zsír pedig jóval nagyobbat, és hát annak más a funkciója a szervezetünkben, nem annyira a mindennapi energiaellátás, hiszen annak a újra visszaszolgáltatása a véráramba, az izmok számára, az agyműködéshez, ez nem olyan egyszerű a szervezet számára, tehát ez gondot jelent az anyagcserében. A cukorbetegség, még azért visszatérve a súlytöblet kérdésére, az előbb már elhangzott a fogyókúrákról alkotott vélemény, hogy azokkal vigyázni kell, és erre különösen amiatt van szükség, mert hogyha valaki kiiktatja a táplálkozásából a gabonaféléket, akkor ez a sejteknek az éhezését fogja eredményezni. Mert hát az anyagcsere során mindenféleképpen szükség van glükózra, amit ebből tud leginkább a szervezetünk előállítani. Na most, hogyha ez nem történik meg, akkor kénytelen a fehérjékhez hozzányúlni. Gyakorlatilag ugyanaz a...
Nacikám, 2 percet van még. Igen. Bocs, csak...
De jó, hogy szóltál. És még kérdésekre is kell. Hát akkor itt be is fejezhetnénk, de nem teszem. Mert ez nagyon érdekes dolog. Tehát a... Látod, Zsolt, beleszóltál. És most... Tehát az anyagcsere zavart olyan módon történik meg, tehát, hogy a fehérjéket kénytelen a szervezet bontani a tartalékaiból, és ez már egy sok hatást is eredményezhet számunkra. Én amikor régen nagyon sokat bőtöltem, akkor 48. óra után átéltem ezeket a sok hatásokat, csak akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen nagy probléma, mert a saját fehérjéhez nyúl hozzá a szervezet, és ezért nem szabad ezzel élnünk. Nézzük akkor a cukorbetegségeket. A rostok lassítják a vércukorszint emelkedését, és a káros anyagcsere zavarok, a káros anyagoknak a felszívódását is megakadályozza. Ez a kettős hatás, most az esetünkben a téma szempontjából, ezek megoldást jelentenek a következőkben említendő kockázatokra is. Az egészségügyi délutánok során, az egészségnapok kapcsán a vércukorszint emelkedésének csökkentésére nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk már így a táplálkozás kapcsán, de nézzük meg azért még a szermaradványok kérdését. Ezek tény, hogy kimutathatók, hogy vannak. Segíthetnek számunkra a rostanyagok, tehát ezért a teljes értékű gabonafélékről beszéljünk mindig. Ha finomított gabonafélékről beszélnénk, akkor ezek már kockázatot jelenthetnek a cukorbetegség szempontjából, de esetünkben nem. És ugyanezt lehet elmondani a növényfertőzésekre is, a fuzáriumot szokták itt említeni, ami tény és való, hogy megvan, de erre pedig az lehet a megoldás, hogy olyan forrásokból szerezzük be a gabonafélénket, amiket ellenőriznek, amikről tudjuk, hogy gondos gazda készítette, és hát így áll rendelkezésünkre. Tehát a gabonafélék nem jelentenek olyan kockázatot a táplálkozás szempontjából, mint ez ismert, vagy halljuk rádióban itt-ott, vagy egyes divatos diéta kapcsán.
Nagyon szépen, befejezted, ugye?
Pontosan.
Jó. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Bocs, mondtam, hogy gonosz vagyok, meg gonosz leszek.
Akkor megyek.
Ismersz is. Kérdések vannak-e? Lehet nyugodtan kérdés. Igen?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy tehát ez a fuzárium, ez nagyon sok ember számára jelent gondot. Hogy például, hogyha más gabonaféléket fogyasztunk, mondjuk hajdinát vagy kölest, hogy esetleg ez megoldás lehetne arra, hogy nem csak a búzát, mert ebben nem vagyok biztos, hogy ez csak a búzára vonatkozik, ez a fusarium, vagy más gabonára is.
Tehát itt valaki specialista. Én a búzáról hallottam ennek a kockázatát. Nem tudom, aki növénytermesztéssel foglalkozik.
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a tönkölyt ajánlanám inkább a búza helyett, mert a tönköly az egy vad búza, és nem érzékeny a betegségekre, tehát ott nem kell félni a fusarium fertőzéstől. Meg én úgy tudom, hogy a hajdinánál sincs ilyen probléma.
Tehát ezek tény és való, igen, csak hogy más gabonafélében van-e, erről nincs úgy tudomásom, hiszen csak ezzel foglalkoznak a médiában.
Mi még azt is szoktuk javasolni, akik ezt kérdezik, hogy mindig mérlegelni kell, mert minden élelmiszernek van kockázata, minden élelmiszernek van pozitív és negatív tulajdonsága, tehát hogyha mérlegre tesszük a gabonákat, inkább a pozitív tulajdonság kerekedik felül, tehát, és hogyha így változatosan fogyasztjuk, akkor valószínűleg kevésbé kell ezzel a problémával számolni.
Tehát amikor gabonafélékről beszélünk, általában ezen búzát értünk. De hát a gabonafélék, ahogyan láttuk a képeken is, hát sokkal többet jelentenek. És célszerű ezt változatosan fogyasztanunk, igen.